Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a délelőttön. Néha úgy meg szoktam említeni, hogy vajon miért jöttünk ide erre az alkalomra. Elgondolkodhatunk ezen, hogy miért vagyunk itt. Úgy hiszem, hogy azért jöttünk itt, mert várunk valamit, hogy Istentől valamit kapjunk. És Isten olyan dolgot akar nekünk adni, ami a javunkra válik. És ha most az válna a javunkra, hogy mindenki kapna egy új autót, egy sluszkulcsot, és akkor azzal mehetne haza, akkor azt kapnánk, ha az válna a javunkra. Vagy ha valami egyéb anyagi tárgyra gondolunk, vagy valamire, ami úgy gondoljuk, hogy most ha ez megoldódna, akkor rendben lenne az életünk, akkor azt kapnánk az Úrtól. De valami olyan dolgot kapunk az Istentől, ami megtartja a mi életünket. Istennek a szava, Istennek az igéje, ha befogadjuk, ami életünket meg tudja tartani. És ez olyan, testvérek, mint amikor valaki beleesik a tengerbe, aki nem tud úszni, és ott kapálózik, dobhatnánk neki oda aranyrudakat, autós luszkulcsot, bármit dobhatnánk neki, egy dologra van szüksége, mentőövre, ami megtartja őt. És ilyen az Isten igéje, amikor halljuk az Úrnak a szavát, megtartja a mi lelkünket, erre szolgál Isten igéje. És azt kívánom, hogy tényleg halljuk meg ma Istennek az igéjét, ami a javunkra lehet, ami megmentheti a mi életünket. Máté evangéliumából hoztam egy igét ma délelőtre. Máté evangélium a 24. fejezetéből fogom Isten igéjét olvasni, a 42. verstől. Máté evangélium a 24. fejezet, 42. verstől így szól Isten igéje. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jő el a tolvaj, vigyázna, és nem engedné, hogy a házba törjön. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az ember fia. Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tűn az ő háza népén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt. Boldog az a szolga, aki az ő ura, mikor hazajő, így munkába talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölé fölött gondviselővé teszi őt. Ha pedig ama gonosz szolga, így szólna az ő szívében. Halogatja még az én uram a hazajövetelt, és az ő szolgatásait verni kezdené, a részegesekkel pedig enni és inni kezdene, megjő annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja, s ketté vágatja őt, és a képmutatók sorsára jutatja, ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Imádkozzunk! Úr Jézus, olyan drágák a te szavaid, segíts kérlek, hogy tudjuk azt megérteni, tudjuk megérteni, amit most számunkra te üzenni szeretnél. Kérlek, hogy jöjj és nyisd meg előttünk így a te igédet. És segíts, hogy elfogadjuk azt, amit te szeretnél velünk. Amen. Ez a történet, vagyis ez a ige, amit felolvastam, ez egy beszélgetésnek egy része. A tanítványok kérdezik mellettük lévő Úr Jézust, és azt kérdezik tőlük, az Úr Jézustól, hogy mikor jössz el, mikor lesz világvége, mikor fog a templom leomlani. Kérdezik az Úr Jézust, beszélgetnek. És ez egy olyan természetes dolog volt akkor, hogy mivel Jézussal jártak, kérdezték. Felmerül egy gondolat bennük, megkérdezték az Urat. És ez ma is ugyanilyen természetesnek kell lenni nekünk is, a mi életünkben is. Ugyanilyen természetesnek kell lenni, hogy mi is beszélgessünk az Istennel. Mint ahogy megkérdezték a tanítványok az Úr Jézust, nekünk is tudnunk kell beszélgetni az Úrral. Tegnap pont beszélgettem a feleségemmel, és reggel azt mondta nekem, hogy hát olyan reménységre lenne szüksége. És mondom, hát szívecském, én nem tudok neked reménységet adni, de olvassuk fel az igét, amit olvastam ma reggel. És elővettük az igét, és pont egy olyan ige szakaszt olvastam fel, amit megértettünk mind a ketten, hogy ez nekünk szól. Mind a kettőnknek egyértelművé vált, hogy Isten egyből válaszolt az ő kérésére, hogy szeretne reménységet kapni. Isten egyből válaszolt erre a kérésre. És valóban így működik ez a hívő ember életében, hogyha Istenhez fohászkodik, Istenhez fordul, akkor Isten válaszol neki. Akár kérdéssel, akár kéréssel, de akár hálaadással is fordul az Úrhoz. Isten válaszol, egy párbeszédben kell, hogy legyünk az Úrral. Ez egy természetes dolog kell, hogy legyen a mi életünkben. És ez volt a tanítványok életében is a természetes dolog. Úgy indult ez a beszélgetés, ha a fejezet elejétől valaki megnézi ezt az igét, hogy kijött Jézus a tanítványaival a templomból. Korábban Jézus a írástudókkal beszélt, eléggé keményen megmondta, hogy mi az Isten véleménye az írástudókról, a farizeusokról, és jönnek ki a tanítványokkal a templomból, a tanítványok elkezdik mutogatni az Úr Jézusnak a templomnak a hatalmas köveit. Ezek ilyen több 10 tonnás hatalmas faragott kövek voltak, fantasztikus épület lehetett az, és mutogatják Jézusnak, hogy nézd, milyen nagyok ezek a kövek. És az Úr Jézus azt mondja, hogy hát nézzétek, ezek a kövek mind el fognak múlni, kőkövön itt nem fog maradni. És erre jött egyből a kérdésekkel, tele lettek egyből a tanítványok, hogy mikor is lesz ez? Hogy mikor fog ez történni? Meg Úr Jézus, mikor fogsz visszajönni, hogyha elmész? Meg egyáltalán mi lesz a világ végével? És erre, ennek a válasznak az egyik része az, amit felolvastam a 42. verstől. És így kezdődik. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti uratok. Látni kell, hogy ezek az igék, amik a jövőre vonatkoznak, mint amikor ők is hallották, ez is egy jövőidő volt. Most is jövőidő ez számunkra, hogy el fog jönni majd az Úr. Látni kell, hogy mindez, amit kijelent az Úr, ez beleilleszkedik egy rendbe. Mégpedig a Biblia, ha olvassuk a Bibliát, láthatjuk, hogy az egész emberiség története rendben van, Isten kezébe van, és korszakokra lehet felosztani az egész emberiségnek a történetét. És azt nem csak ma osztották fel a teológusok, hogy hát igen, így látjuk a Bibliában, hogy milyen világkorszakok vannak, meg lesznek, hanem már a zsidóknál, a zsidók is, a zsidó írástudók ugyanúgy felosztották a emberiségnek a történetét, a Biblia alapján, és ők is így gondolkoztak. Vannak korszakok. És ugyanígy itt is egyes korszakokra osztja Isten, tehát már ők is így gondolkoztak, a zsidók is, és ma is így gondolkozunk erről. Az első ilyen korszak, úgymond lehet mondani, hogy üsztörténeti korszak az, úgy nevezték a teológusok, hogy ez az ártatlanság kora volt. Az első ilyen üsztörténeti kor. Ez ugye az ember teremtésével kezdődött, és azzal végződött, hogy bűnbe esett az ember, és aztán Isten után ítéletet mondott fölötte, és Isten egyből, amikor ennek a kornak ugye vége lett a bűnbeeséssel, Isten egyből a kegyelmét is megmutatta az emberen, hiszen nem halt meg testileg, de szellemileg sajnos meg kellett halni. A következő történeti kor, hogyha belegondolunk, könnyű meghatározni, hogyha átgondoljuk a Bibliát, hogy a következő Noéig tartott, az özönvízig tartott a következő történeti kor. És ennek ugye az volt a vége, hogy látta Isten, hogy ebben a korban az emberek mennyire gonoszak, hogy minden gondolatjuk csak a bűn, csak a gonoszság, hogy a föld megtelt erőszakossággal, és Isten ítéletet gyakorolt akkor a földön, de volt egy valaki, aki Noé, aki kegyelmet talált Isten előtt. És az özönvízzel lezáródott egy második üvtörténeti kor. És amiben most benne vagyunk, most nem megyek végig az egészen, mert különben is több szempontból osszák fel, ezeket nem egyeznek ebbe se a teológusok, hogy hány van, de amiben most vagyunk, ez a gyülekezetnek a kora. Ez az üvtörténeti kor, ez a gyülekezetnek az üvtörténeti kora, ami kezdődik a Szentlélek kitöltésével, amikor létrejön az első gyülekezet, és a befejeződik azzal, amikor elragadtatás lesz, amikor az Úr Jézus magához veszi az ő népét, bennünket, a gyülekezetet. Ez is egy üvtörténeti kor. És érdekes ezekkel a korszakokkal kapcsolatban megfigyelni azt, hogy mindig ugye van egy eleje, van egy vége, és Isten vezérli ezt az egészet. és Isten határozza meg, hogy melyikkor, meddig tartson, és amikor vége van egy-egy kornak, vagy megkezdődik egy új kor, ugye ez, ott mindig van valami olyan dolog, egy olyan valami meghatározó esemény, amit általában előre jelez, előre szól róla Isten. A próféták által. Például a gyülekezet üdvtörténeti korszakának a megkezdése, ugye a Szentlélek kitöltése, például Jóél próféta már beszél arról, hogy kitöltetik a lélek a ti fiaitokra, a ti leányaitokra, és profétálnak mind. Tehát lesz egy olyan korszak, amikor a Szentlélek adatik. És nem csak a papoknak, nem csak profétának, vagy valami kijelölt személynek, hanem úgymond többeknek. De nem csak erről, hanem az Úr Jézus, amikor megszületett, hány profécia szól arról, hogy ott is kezdődik egy kor. És azt is meg lehet figyelni, hogy sokszor egy-egy kor végének, vagy az elejének, ahogy kezdődik, elő van készítve. Tehát nem csak úgy történik, hogy folynak az események, és egyszer csak vége van, és kezdődik egy új történeti korszak, hanem előzménye van. Például, amikor az özönvíz elkezdődött, Noé elkezdte építeni a bárkát. És az nem egy nap alatt építette fel azt a bárkát, hanem évekig építette. És mindaddig kérdezhették, láthatták, hogy valami történik, és ő hirdethette, hogy vigyázzatok, jön Istennek az ítélete, és ennek a kornak vége lesz. Előre jelezte már Noénak a cselekedete, hogy ennek a kornak egyszer vége lesz. És ilyen jelek vannak mindig előtte, egy-egy korszak mielőtt véget érnek. És ugyanúgy a gyülekezet korának is jelei vannak, hogy ennek a kornak is előbb-utóbb vége lesz. És például az egyik ilyen jel, ami nagyon is mutatja, én most nem megyek bele ezekbe a jelekbe, de csak megemlítem, az egyik ilyen jel, hogy Izrael megalapult. Kell a következő történeti korszak, hogy Izrael egy ország legyen. És ez már nem is tudom hány éve van meg. Már lassan 70 éve megvan Izrael. Tehát megalapult Izrael, és ez is jelzi, hogy hamarosan elérkezik a mostani üsztörténeti korszaknak a vége. De akár belegondolhatunk, hogy ebbe a mai világban, ahogy a világpolitika alakul, aki követi valamilyen szinten az eseményeket, mennyire összevisszaság kezd most kialakulni a világrendben. Tehát ez a nagy zűrzavar, ez a nagy kavar, hogy mennyi esély van, hogy egyre több háború lesz. Tehát egyre inkább látni lehet azt, hogy eljön egy következő korszak majd, és a mostani időnek, a gyülekezet korának hamarosan vége lesz. És mondja is itt az Úr, hogy mi a feladata a hívőknek, akik ebben az utolsó korban élnek. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jöjj el a ti uratok. Késznek kell, hogy legyünk. Késznek kell legyünk arra, hogy bármikor megtörténhet az, hogy ennek az üdvtörténeti korszaknak vége van, és jön az elragadtatás. Késznek kell a hívő embernek lenni. Érdekes, hogy ezek a korszakok nem csak úgy általában az emberiséget jellemzi, hanem a mi életünkben is vannak korszakok. Ha csak abba belegondolunk, hogy a természetes növekedés, ahogy felnő az ember, egy ideig újszülött, aztán csecsemő lesz, aztán gyermek, aztán ifjú, aztán fiatal felnőtt, középkorú, idős, egy korszakai vannak az életünknek is. Ezt nem tudjuk lassítani sajnos, ezen mindenki keresztül kell, hogy menjen ezeken a korszakokon, ez is az időhöz kötött, se lassítani nem tudjuk igazából, gyorsítani, hát valamilyen módon nyilván lehet a elhasználódás, de maga az, hogy milyen korú, azt nem tudjuk gyorsítani, se lassítani. Ez nem a mi kezünkben van, ez az időtől függ. De ugyanúgy a mi lelkünknek, a mi bensőnknek, annak is vannak korszakai. A mi értelmünknek, hogy érik be egy ember, hogy lesz értelmessé, hogy lesz egyre tapasztaltabb, egyre bölcsebb. Az is egy folyamat, ahogy belül érik egy ember, ha érik. Erre már nagyon sok befolyásunk van, hogy valaki hogy lesz akár 60 évesen is úgy viselkedik, mint egy gyerek, vagy 60 évesen úgy viselkedik, mint egy nagyon bölcs ember. Tehát erre nagyon nagy hatással van, hogy vajon a mi belsőnk fejlődik-e rendesen, a mi értelmünk. Ez már nagyon is, hogy rajtunk múlik. És aztán a következő, hogy a mi szellemünk, a mi szívünk, a mi lelki életünkben, hogy mi fejlődünk-e, az is rajtunk múlik. És az is ugyanúgy korszakokon megy az keresztül az ember. Van, amikor megtér az ember, úgy mondja a Biblia, hogy csecsemő a hitben, amikor valaki éppen megtér, és utána lesz ugye három korszakot, említ meg így külön a Biblia, a csecsemőkort, az ifjúkort, és az érett atyai kort. És ezen keresztül megy az ember, hogyha keresztül megy. Mert lehet, hogy valaki mindvégig csecsemő marad. Mindvégig csak a kegyelemnek örül, és itt megáll az ő hívő élete. És nem tudja Isten több mindenre használni. Korszakokon megyünk keresztül. Maga az életünk is állomásokon megyünk keresztül. Amiket sokszor sürgetnénk, sokszor meglassítanánk. Emlékszek arra, hogy amikor vasárnap iskolát tartottam, hát egy olyan jó 30 évvel ezelőtt körülbelül, és vállaltam olyan szolgálatot, hogy a munkatársam gyerekeit vittem a vasárnapiskolára, és akkor mindig úgy kérdezgették, hát hol van a feleségem, vannak-e gyermekeim, és akkor én mindig olyan kellemetlenül éreztem magam, hát én még 20 éves vagyok, de még nem vagyok házas, és mindig úgy mentem oda Istenhez, hogy Istenem, mennyivel jobban tudnálak én szolgálni, hogyha lenne feleségem, ha lenne gyermekeim, és akkor nyilván az emberben benne volt, hogy minél előbb milyen jó lenne megházasodni, és így sürgettem a dolgot, de hát hiába sürgettem, később teljesedett csak be, mert akkor jött el az ideje. És vannak olyan dolgok az életünkben, amit szeretnénk sürgetni. Amit viszont szeretnénk, hogyha valóban gyorsabban menne. De nem jött el még az ideje. Van olyan dolgot, amit meg nem szeretnénk, hogy történjenek, és annak meg itt van az ideje. És az, hogy felismerjük az időket, hogy minek, mikor van az ideje, az csak úgy történhet meg, hogyha Istennel szoros kapcsolatban vagyunk. Ha Istenre támaszkodunk, ha ráfigyelünk. Ha visszatérve a világkorszakokra, minden korszakváltásra mondtam, hogy egy nagy esemény történik. És ugyanúgy kicsit hasonlít az életünk, és sokszor a lelki fejlődésünk is, amikor előrébb lépünk a hitben, egy-egy krízis, egy-egy nehézség, szenvedés, nyomorúságnak az eredménye, hogy előrébb jut valaki a hitben. Nem mondom, hogy mindig így van, de nagyon sokszor a hitben előrelépésnek megelőzi mondjuk egy valami próba, egy nehézség. És ezeken keresztül kell, hogy menjünk. Keresztül kell, hogy menjünk, hogyha növekedni szeretnénk. Ha szeretnénk az Urat szolgálni őszinte szívvel, és növekedni szeretnénk, akkor vállalnunk kell azt, hogy Isten formálni fog bennünket. Egy faragó kés nélkül nem tud faragni. Kell, hogy faragja azt a szobrot. Kell egy kés, ami nem olyan kellemes, gondolom, hogyha egy fa darab lennék, hogyha vagdosnának állandóan. És ugyanígy Isten is faragni, alakítani szeretne minket, és sokszor nehéz események útján farag bennünket, amiket nem szeretünk. És itt jön ez az ige, hogy amit itt mond, hogy késznek kell, hogy lennünk, mert ha nem vagyunk készek arra, hogy Isten formáljon bennünket, ha nem szolgáljuk az Urat őszinte szívből, nem vagyunk vele kapcsolatban, akkor lesz faragás, de nem lesz fejlődés. Akkor olyan szolgák leszünk, mint akik részegeskedünk, akik nem az Úr dolgát tesszük, akiknél minden fontosabb, mint az Úr ügye, és akkor jön a faragás, amikor én nem vagyok a helyemen, akkor itt azt mondja, hogy milyen az ilyen ember. Képmutató, és sírás és fogcsikorgatás van. És háborgás Isten ellen, hogy miért engedte meg ezt az Isten. És nem veszem észre, hogy az engem faragna engem az a dolog. Előrébb vinne lelkileg, de én nem voltam a helyemen éppen. És ezért az a kés ez nem segít igazából rajtam, csak esetleg józanít, szenvedtet, hogy vissza kell térnem az Úrhoz. Amikor a tanítványok ott álltak a templomnak, a köveit mutatták Jézusnak. Olyan dolgot mutattak, amire szükség volt. Ugye templomra szükség volt, azokra a kövekre szükség volt, nem baj, hogy olyan szépek voltak, erre szükség volt. De Jézus azt mondja, hogy ez mind elmúlik. És nekünk is nagyon sok mindenre szükségünk van. Szükségünk van férjre, feleségre, megélhetésre, munkahelyre, családra, gyermekekre, rokoni kapcsolatra, gyülekezetre, de látnunk kell azt, hogy ami ide a földre mutat egyedül, mondjuk a gyülekezet az nem ilyen, de ami csak a földre mutat egyedül, arra Jézus azt mondja, hogy kőkövön nem marad. Ez ne el fog múlni. Elmúlnak a házasságok, elmúlnak a rokoni kapcsolatok. Ezek nem állandó dolgok. Az állandó dolog, amire építeni lehet, az Jézus Krisztus egyedül. Jézus Krisztus egyedül, aki meg tud tartani, és ő kell, hogy az a cél legyen az én életemben, aki be kell, hogy töltsön. Ha engem betölt a templom, mert az mennyire csodálatos, akkor lássam meg, hogy az el fog múlni. És annak vége lesz. Kellenek ezek a dolgok. Kell a templom, kell a család, kell a feleség, kell a jó munkahely, kellenek ezek a dolgok, de ha ez az elsődleges a számomra, ha én ezt mutogatom, ha erre vagyok büszke, ha én ezzel vagyok megelégedett, akkor mulandó dolgokban vagyok megelégedve. Akkor mulandó ez mind, és egyszerűen céltéveszt az én életem. Ezek nem elegek. Jézus Krisztus az, aki igazából jó alap az életbe, aki jó cél az életben. És testvérek, ne elégedjünk meg magunkkal. Ne elégedjünk meg, hogy milyen szép nagy templomunk van, milyen szép gyülekezetünk van, vagy milyen szép házunk van, vagy a gyermekeink. Ne elégedjünk meg, mert Isten változást akar az életünkben végrehajtani. Növekedést akar mindegyikünk életében adni az Úr, hogy előrébb lépjünk a hitben, hogy közelebb lépjünk hozzá. Amikor az én fiam ott van a sarokban, és szeretném megölelni, akkor nem mondom azt, hogy maradj fiam, ott milyen jó, hogy így integetni tudunk egymásnak, hanem mindig gyere közelebb, és egész életünkben Isten közelebb akar vonni bennünket magához. Mindig úgy közelebb magához, és ehhez nekünk változnunk kell, újulnunk kell, figyelnünk kell az Úrra, és késznek kell lennünk azokra a dolgokra, amikkel Isten meg akar változtatni, amikkel formálni akar bennünket. Mert hogyha készek vagyunk, akkor tud igazából Isten változtatni. Sokszor az a vágy van bennünk, hogy milyen jó lenne, hogyha megváltoztatná ezt vagy azt az Isten. Milyen jó lenne, ha az én fiam megtérne. És én mindent megteszek, érte, viszem esetleg evangelizációra, vagy a kollégámat hívom el alkalomra is, és igyekszem mindent megtenni, érte. Ez nem rossz, ezek jó dolgok. De azt látni kell, hogy igazából úgy tudom a másikat Istenhez vinni, és abban segíteni, hogy változzon, hogyha én az én életemben Istent emelem fel. Ha én magam, mint szolga, mert ugye itt szolgákról beszél az Úr Jézus, mint szolga, vállalom azt az igát, vállalom azt a szolgálatot, amivel Isten engem megbízott. Itt ugye kétfajta szolgáról olvastunk, a bölcs szolgáról, aki hű, és aki várja az ő urát, és ez boldog szolga is, az, aki végzi azt a feladatot, amit Isten rábízott, és olvasunk arról a szolgáról, aki lehet, hogy megfáradt, lehet, hogy nincs kedve szolgálni, vagy nem tudom, hogy miért, de aki részeges, akit elkábít a világ. És ezt úgy tudom megfogalmazni, hogy amit saját életemben is tapasztalok, hogy tegyük fel valamiért nem olyan úgy szokás mondani hívőknek, hogy nem sikerül olyan jól ez a nap, kicsit elszórom az időmet, kicsit ellustálkodom, vagy valamivel mondjuk nem jól dolgozok aznap, mert egyszerűen figyelmetlenségből, és akkor érzem, hogy bánt a lelkiismeret, hogy hát valahogy nem olyan jól sikerült ez a nap, és akkor hát kéne valami kikapcsolódás, hogy a nyugtalan lelkiismeretét az embernek úgy megnyugtassa. És ilyenkor az ördög ad szórakozást, vagy ad bármit, amivel el tudja az ember felejteni, az, hogy igazából ez a nap nem annyira jól sikerült, de azért nem sikerült jól, mert figyelmetlen voltam, elszórtam az időmet, lusta voltam, nem ez jön, nem azt csinálom, hogy én ezt lerendezem az Istennel, hogy Uram, bocsáss meg nekem, tényleg ezeket nem jól csináltam, de milyen jó, hogy lehet újra kezdeni. És már egyből az ember lelke kisimul, hanem automatikusan, hát kapcsoljuk be a tévét, vagy kapcsoljuk a telefont, az internetet, és akkor belemegy az ember abba, hogy a nyugtalan lelkiismeretét megnyugtassa ezekkel a dolgokkal. És ezt gyakran teszik az emberek, és gyakran esünk ebbe a hibába, hogy a nyugtalan lelkiismeretünkkel nem Istenhez megyünk, hanem engedjük, hogy az, amit a világnak ad a sátán, az, amivel az igazságot el akarja fedezni az ördög, ugyanabban gyönyörködünk, ugyanazzal élünk. És ez a részegeskedés. Ez a részegeskedés, amikor ugyanazokat a táplálékokat veszünk magunkhoz, mint a világi emberek. Ők azzal megelégednek, idézőjelbe, amíg nincsen baj, és mi is belekerülhetünk ebbe a hibába. És ha mi is gyakran megtesszük ezt, hozzászokunk ehhez, szokásunká válik, hogy ugyanazokat a táplálékokat fogyasszuk, mint a világ, akkor észre se vesszük, hogy eltávolodunk a testvérektől. Aki esetleg vállalja a mindennapi terhet, aki minden nap, ahogy énekeltük, hogy meg kell tagadni az embernek önmagát, az nyerhet koronát, azoktól eltávolodunk, és egyre több lesz a feszültség közöttünk. Nem szabad ezt hagyni. Nekünk józannak kell maradni. És az ad örömet az embernek, ha az Úr Jézusban van az ő legfőbb öröm forrása, és ha az ember egyből rendezi a dolgokat. Rendezi az Úr, Uram, hibáztam, milyen jó, hogy mehetek hozzád, és mindent le tudok rendezni. Készen kell, hogy lennünk. Tennünk kell a szolgálatunkat minden nap. Így tud az Isten bennünket faragni, formálni, egyre közelebb vinni magához, hogyha készek vagyunk. Ennek ellenére, hogyha tegyük fel, készen vagyunk, nem könnyű a növekedés. Ugye írtam, hogy, vagy mondtam már, hogy ez a faragás, ez azért nem könnyű az embernek. És olyan jó, hogy nem vagyunk egyedül, akkor se, ha minket Isten farag. Ha Isten minket formál. Emlékeztek arra, amikor az Úr Jézus mondja a tanítványoknak, hogy megrostál titeket a sátán. Kikért titeket a sátán. De én imádkoztam értetek. És szerintetek ez az imádkozás, ez sikerült? Ez sikeres volt az Úr Jézus imádsága? Hát sikeres volt, hiszen igaz, aki elárulta, őt azon kívül mind a 11 megmaradt. Mind a 11 tanítvány megmaradt, sőt, ugye mártír halált mint. Tehát túlment ezen a krízisen, amikor az Úr Jézusban megbotránkoztak, amikor látták meghalni azt, akit követtek, amikor összezavarodtak, mégis megmaradtak a hitben, mert az Úr Jézus imádkozott értük. Megmaradtak. És milyen jó, hogy azt tudhatjuk mi is, hogy miértünk is imádkozik az Úr Jézus. Minden hívőért az Úr Jézus imádkozik, hogy megmaradjon. Hogy megmaradjon a hitben. Ezt olvashatjuk a János evangéliumában, az Úr imádságban, amikor imádkozik Jézus azokért, akik hallgatnak az ő szavára. Ezt mondja az Úr, tartsd meg őket a te nevedben. Akiket nekem adtál, megőrzöm őket. Tehát ilyen ígéretünk van velünk kapcsolatban is. Megőriz bennünket az Úr. Számíthatunk arra, hogyha formáltatva vagyunk, ha nehézségek között vagyunk, hogyha szolgálunk, és ennek ellenére bajok jönnek, ha ennek ellenére nyomorúságban vagyunk, vagy szenvednünk kell, az Úr velünk van, és megtart bennünket. Ahogy megtartotta Noét, a özönvízben, a teljes világ rendváltozásban, bennünket is képes megőrizni az Úr, ha itt elkezd háború lesz, ha éhség lesz, bármi lesz, Isten képes bennünket megtartani. Gondoskodik rólunk az Úr. Készen vagyunk-e várni az Urat? Hagy idézek még egy igeverset, János evangélium a 17. fejezet 3. versét. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, hogy az egyedül igaz Istent, és akit elküldött, a Jézus Krisztust. Mi a mi örök életünk? Mi az örök élet? Egy négyszobás ház, egy 60 éves korig, vagy 90 éves korig tartó egészséges élet. Mi az örök élet? Mi jelenti számunkra az, amit kívánatos a mi életünkben? Egy rendezett nagy család. Mi az örök élet? Hatalmas vagyon. az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztus. Ez az örök élet. Ez az, ami által meg tudunk maradni a világkorszakokban, a világkorszakokon át, hogyha valóban így élünk, hogy ez számomra az örök élet. Ezzel akarok élni, erre támaszkodok, ebben bízok. Hát legyünk készek, várjuk az Urat. Amen.